Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix. Urmix. Urmix.
A műsor, ahol vendégeim csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
10 óra múlt 6 perccel ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Mike Szilvia vagyok, és a következő egy órában várom önt is, Vörös István főszerkesztőnk nevében, január 25-én szombaton. Nézzük akkor, milyen témákkal készült önkönnek a mai napra. Idén ünnepeljük az országosan is ismert, illetve elismert miskei festőművész Tóth Menyhért születésének 150. évfordulóját. A jubileumra viszont nem csak kalocsa, hanem a megyeszékhely kecskemét is készült. Mi pedig mai stúdió vendégünk által megpróbálunk majd kicsit közelebb kerülni a sokak által ma is Menyős bácsiként emlegetett művész alkotói világához. Talán 2013 eddigi legnagyobb volumenű híre volt, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által megállapodást napvilágot kapott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, ugyanis megállapodott a Paks 2 projekt ügyében. Felkerestük Kis Ádámot, az ELTE atomfizikai tanszékének emeritus professzorát, az MTA magfizikai bizottságának elnökét, akivel a beruházásról, illetve hazánk energetikai ellátásának jövőjéről beszélgettünk.
Én belőlem az optimista magyar állampolgársor. Mire végigmegy ez a két blokk azon, hogy tényleg megépüljön és végleges engedélyt kap, addigra a végső határ környékén lesz. Másrészt pedig szinte biztos, hogyha lenne egy-két év, amikor több energiát termelne, azt a nemzetközi piacon értékesíteni lehet.
Ma délután dr. Fehér Zoltán bátyai néprajzkutató tart könyvbemutatót a falu könyvtárában. A szerző legújabb kötetését ismerhetik meg az érdeklődők. A tanár úr azonban mai műsorunkban betekintést nyújt majd a bátyai nemességről készült munkájába is.
Az emlékezésekben hiányzik a osztályharcos szemlélet. Tehát nem ellenségként állítják be a helybeli nemeseket a népi emlékezésben, hanem a nép barátjának, akik barátságosak, jótevői voltak a szegény népnek.
Ezen témák részleteivel várom én is itt a Korona FM 100-on, a Turmixban, ahol Szölögrin folytatja. Berlin felvétele forgott itt a Corona FM 100-on, ez a Turmix, 12 perccel múlt el 10 óra. Nézzük csak, hosszú éve már, ugye január 2-án született Tóth Menyhért, Kossuth Díjas, érdemes művész címmel kitüntetett festőművész, többek között például a Hajósi Alkotótábor egyik alapítója is ő, aki élete javarészét Miskén töltötte, és 1980-ban hunyt el Budapesten. Mai stúdió vendégünkkel az ő alkotói világát igyekszünk majd egy kicsit közelebb hozni önhöz. Ebben Tamás László, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója lesz majd a segítségemre, akinek például volt szerencséje személyesen is ismerni a mestert, akinek életművének egy darabkáját jelenleg is megtekintheti bárki a Kalocsai Városi Galériában. Szia, szép napot kívánok!
Szervusz, szép napot kívánok mindenkinek!
Voltál a kiállításon egyébként, láttad?
Hogyne, hogyne. A kiállításra az ember, hogyha igazán érdekli egy művésznek a pályája, hogy legyen gyűjteményes kiállítás, legalább 2-3-szor el kell menni. Tehát maga a megnyitó, az egy zajos dolog, nagyon szép, de utána vissza kell lopakodni, mint egy gyilkos éjszaka tett helyre, és újból el kell beszélgetni nem a halottal nyilvánvaló, tehát nem az áldozattal, hanem a művésszel. Ez egy különleges, bensőséges kapcsolat, amikor nincsen senki körülöttünk, hanem csak az alkotó, az alkotónak az alkotása és a szemlélő, a műbarát, az érdeklődő.
Hallom a hangodból, nyilván akkor tetszett a kiállítás. Van esetleg, amit így most őrzöl a fejedben, amelyik a legjobban megragadott, ami miatt esetleg érdemes lehet bárkinek elmenni?
Természetesen több mindent föl tudnék idézni. Én nem láttam a Harmonikás című képét soha korábban. Megdöbbentően nagy műve, az egyik kiemelt alkotás is, ez a kép került a meghívóra. És hát tulajdonképpen nagyon jó válogatás a megyei anyagból, nagyon szakavatott kéznek a lenyomatát látjuk a kiállító teremben. Ifjú Diágyeresz László a kiállítás rendezője. Tudni kell, hogy a megye múzeumának jelentős, jelentékeny alkotója, jelentékeny műalkotással bíró intézménye, Kecskeméti Cifra Palota, itt több ezer alkotása van a polcokon, és egy nagyon kevés a falakon. Ez egy óriási anyag, amit még tulajdonképpen nem sikerült teljesen földolgozni, egy-egy szeretkéjét, többek között az idős Diágyeresz Lászlónak is van köze ahhoz, hogy időről időre egy-egy tárlat szerveződik, majd később a fiának, aki igazán sokat tett az ő munkásságának a föltárásáért, dr. Bánszky Pál művészettörténész. Ő írta róla a kis monográfiát, a könyvtárban elérhető, valamint Subka Magdolna, művészettörténész, ő szintén sok időt szentelt arra, az igazi nagy monográfus, azt hiszem, hogy ő is rajta kívül nagyon sokan mások még. Elkezdték az ő munkásságát föltárni, fölgöngyölni, de teljes egészében ez még nem történt meg.
A mester munkásságával, meg az alkotói világával még egy kicsit később foglalkozni fogunk, viszont nem tudok elmenni a kérdés mellett, hogyha jól tudom, akkor neked személyes kötődésed is van, mondja Menyus bácsihoz.
Hogyne, én szerencsés voltam, mert találkoztam a mesterrel 1975. augusztusában.
Akkor már így megragadt a dátum?
Igen, igen. Talán augusztus 23, ami azt jelentette, hogy a 220-as busszal Miskére kimentem, és valahogy 7 óra környékén álltam föl, és a fülemben ott cseng ma is azok a gondolatok, azokból néhány, minden nyilvánvalóan nem maradt meg, de arra mindenképpen jó volt ez a találkozó, hogy később is kísértésként ő visszatérjen, és valamikor az elmúlt 10 évben jó párszor arra riadtam éjszaka, hogy megszólít, és azt kezdve Menyus bácsi, hogy vajon élem igaz ő munkássága, az ő szelleme, képei hol merre vannak, lakások nappali falára került, vagy egyáltalán mi is az ő művészetével, és ez engem arra sarkalt, akkor én a műszaki, később a Dózsa szakközépben dolgoztam, hogy utána nézzek, és szerveztünk is néhány kis kiállítást, amivel tulajdonképpen az akkori tanulóiság igencsak fertőződött. Ezek a szervezett programok, rendhagyó órák biztos, hogy nyomot hagytak, mert 10 év távlatából is több volt diákom emlékszik arra, hogy könyvtárban Tóth Menyhért, Snór József, Prokop Péter is, hadd ne sorolva neveket, ezekkel a művészekkel találkoztak először, És hát ebben úgy gondolom, hogy rá is szoktak arra, hogy a galéria az nem kívülről szemlélendő dolog, hanem be kell térni, akár többször is, és megismerni az adott alkotót. Nos, visszakanyarodva a Miskei élményre, három dolog maradt meg bennem, abból egyet most felidéznék, hogy az alkotás lényeg a szín, forma, kompozíció. És sok olyan dolog, ami később formálódott meg. Az ő világa az nem egy egyszerű világ, tehát ő nem lefényképezte, ő nem hiperrealisztikusan a klasszikus mesterek módjára ábrázolt. Hozzá kell tenni zárójelbe, vagy csupa nagybetűvel is írhatnánk, hogy ő mindent tudott, amit egy festőnek tudnia kell a képzőművészetről, mindenféle technikában otthonosan mozgott. Azt is mondta annak idején Vasari mester, ő volt az ő igazi mestere, igazi segítője, talán mondhatnám azt, hogy talán a lelki jó barátja is Menyus bácsinak, a fiatal alkotónak, hogy ha ezt az utat választja, már látszott, hogy ő nem illik abba a képbe, amit akkor az akkori kor divatja diktált, hanem ő külön utas, de a rajzai azok megdöbbentően magas kvalitásról tanúskodtak. Tehát ha azon az úton jár, akkor ma nem beszélünk Tóth Menyhértről. Az ő útja az különleges világot ábrázol, olyat, mint mondhatnók külföldi példákat, mint Chagall, talán rokonítható az ő művészetével, de azt mondják többen művészettörténészek, szakértők, ha éppen ő Franciaországban született volna, akkor Picasso-ról is, vagy Cézanne, Manet és a többiek, akiket a világ ismer, épp úgy ismert lenne Tóth Menyhért neve, mint az előbb felsorolt művészek nevei.
Aki ilyen különleges képeket készít, ő milyen ember? A személyisége nyilván ott van a képeken, de miről beszélgettetek, és milyen ember ő, hogy ismerted őt meg?
Milyen ember? A művein keresztül lehet igazán megismerni. Tehát azok a gondolatok nagyon fontosak. Többek között a következő példázat, vagy a következő eszmefuttatás lényege az volt, nagyon hosszasan tudott mondatokat formálni, talán egy-egy mondata akár lehetett 2-3 perc, 5 perces is, de volt eleje és volt vége. Arról beszélt, hogy számára a növény, állat és az ember az egyenlő. Tehát ő mindenkit meg tudott szólítani. Tehát számára egy kerek világ, egy gömbölyded világ volt, amiben ő élt. Tehát nem ő lógott ki a sorból, hanem harmóniában volt a növénnyel, az állattal és a szomszédokkal. A szomszédokat mindenkit ismert, kit minek tudott szólítani, Pajtikám, barátom, öcsém, bátyám, uram, Ferikém, Janikám. Hát fontos volt az emberi kapcsolat a mester számára, és épp úgy el tud beszélgetni a kutyájával, vagy éppen a növényekkel. Ugyanis tudni kell, hogy a mester, a nagy festő, hát közel 40 évig úgy alkotott Miskén, a miskei magányban, hogy kutyába se vette a művésztársadalom, de ő rajzolt, festett folyamatosan, és ha nem féltek el az alkotásai a szekrényben, a sublót fiókba, akkor fölvitte a padlásra. És időnként talán ki is lépett abból a világból időnként. Rendszeresen éjszakánként ő művész volt, napközben pedig fölműves, kapált, kaszált, paprikát, majdanát termesztett, hogy festhessen, hiszen pontosan nézem az egyik írásból, abból vett papírt, abból vett festéket, és nagyon ritkán jutott a vászonra, tehát a képenek jó része eléggé gyenge minőségű festékkel, gyenge minőségű papírra készült, és hát az ünnepnap volt, amikor főleg az utolsó néhány évében, amikor már befutott művész a 70-es évek elején, akkor jutott arra, hogy vásznat vegyen és jó minőségű festéket.
Említetted, hogy nagyon jó kapcsolata volt emberrel, állattal, növényel egyaránt, ennek a különleges szimbiózisában élt a mester. Ez lehet talán egyébként az ő üzenete? Ez üzeni az ő képei? Vagy mi az, amit a képeiből ki lehet olvasni?
Pontosan, ahogyan fogalmaztál, valahogy megvolt az egység. És ha megnézzük a képeit, akkor nagyon sok figura gömbölyded. Tehát maga a forma is azt sugallja, hogy egyfajta egység, egyfajta harmónia. Ő érezte a gyökereit, tehát ő a földdel együtt rezdül, tehát ő hajnalban kelt, este feküdt, mint a földműves ember. Tehát számára ez egy teljes harmónia volt. Ott volt a falunak a rendezvényein. Ha kellett, akkor harmonikázott. Ha kellett, fél lábbal is, mert arról nem beszéltünk, hogy ő tulajdonképpen úgy indult, mint nagyon sok fiatal, hogy kereste a helyét. Úgy gondolta, hogy mivel szereti a színeket és szeretne festéket keverni, és szobafestő lesz. És itt volt Inas egyébként, ő szerzett is mesterlevelet, szerzett bizonyítványt arról, hogy ő képzett festő, és talán az ő tragédiája az az volt, amikor a Fogtői templom festésénél, a belső munkáknál nagyon átfázott a lába, és később egy éves vajudás után amputálni kellett. Kellett, nem volt más megoldás. A fél szeme is tulajdonképpen a gümőkor miatt nem látott rendesen. Egy évig úgy aludt, hogy itt volt a szeme éjszaka is. Most miután a lábát levágták, akkor ő fölsóhajtott, és azt mondta, hogy végre azt tehetem, amire mindig vágytam, festetek. Hú. Tehát tudta azt, hogy a paraszti munka, tehát nem kell az istállóban szorgoskodnia, ő volt kisbéres, tehát minden munkát végzett, amit a falusi gyereknek végeznie kellett, nagyon szegények voltak, olyannyira, hogy az ő születési idején a család, az édesapja az kertész volt, Mórahalmon, a Mórahalmi tanyák egyikén láttam a napvilágot, de már az igazi eszmélése az Miskéhez kötötte. És Miskén is a legutolsó házsor volt, az házsor volt a falutáblán kívüli szegényeknek az utcája. Az utca ez egy sorból állt, a másik oldalon füzes vízjártal rész volt, tehát a Rákóczi soron élte az élete jó részét, ezt az utca rész most Tóth Menyhért utcának nevezik, tehát nagyon szegények voltak, többször költöztek, és valahol minden élmény, amit ő megélt, az valahol benne van szintézise az alkotásainak. Mindenhogy, hogy a mai ember azt mondaná, hogy Isten verése, hogy amputálni kellett a lábát, ő másként fogta föl. Tehát a dolgoknak van színe és van viszája.
Én úgy kirázott a hideg, amikor azt mondtad, hogy amikor megtörtént, ő azt mondta, hogy végre azt tehetem, amit szeretnék.
Igen, egészen pontosan idézte a monográfiából. Ugyanis az égiek őt művésznek szánták, festőnek. És ha nem üt a ménykő ebbe a fiatal életbe, akkor lehet, hogy kénytelen lett volna továbbra is továbbvinni a falusi munkát, tehát kemény paraszti munkával tudta volna megkeresni a kenyerét, ugyanis a képeiből nem tudott megélni. Tehát a főiskolás korában egyszer-kétszer volt szerencséje eladni néhány alkotást, amikor külföldi delegáció látogatta meg a főiskolát, akkor az évfolyam társai egymás műveit taposták. Ő azt mondta, hogy nem hajlandó kirakni a képeit, az ő képeit ne tapossák össze a torzsalkodó, becsvágyó évfolyam társai.
Azt már elmondtad, hogy a véleményed szerint a képeknek maga az az egység, az üzenete, ahogy a nő élt, állattal, növénnyel, szomszédokkal együtt, emberekkel, ezt a különleges kapcsolatot próbálta meg a képein keresztül üzeni mindazoknak, akik megnézik az ő műveit. Ezek talán olyan dolgok, amit a mai ember, hát nem azt mondom, hogy nem érdekli, vagy nem érinti meg, de talán nem tartja annyira fontosnak. Mégis mi lehet az, ami a mai ember számára fontos lehet Tóth Menyhért képeiből?
Hát tulajdonképpen, amit elmondtál, hogy ha valaki így szemléli, annak a következménye, hogy egyre inkább foglaltá válik minden ágya a pszichiátrián, meg a kórház minden ágya kuncsavszra talán, mert nem vagyunk harmóniában a világgal. Tehát a földi hívság, ez a harc, ez az állandó verseny, ez a sikerorientált világ, az az embert más pályára kényszeríti, depresszió és minden más egyéb, amivel lehet számolni, ő pedig egységet látott a világban. Ő olyat csinált, lehet, hogy ez ilyen mendemonda, hogy féligaz történet, arra figyeltek fel a szomszédok, hogy a menős bácsi hajnal óta ás. És hát a kertében jócskán volt tarack, ez egy hosszú gaznövény, aminek megtalálni a végét eléggé nehézkes dolog, talán nem is tudjuk az utolsó darabkát megtalálni a földbe. Ebből a legendából, ebből a hírből, vagy ebből az élményből, amit a szomszédok megfogalmaztak, született egy vers, Pintér Lajos verse, az alcím az, hogy milyen hosszú a tarack szára. Hát érdemes odaülni a számítógép mellé, milyen hosszú a tarack szára, Pintér Lajos tollából, ez is segít. Tóth Menyhértet nem könnyű megérteni. Tehát nem egy olyan művész, aki tálcán kínálja. Nem lehet úgymond a trendbe beilleszteni, hogy ez a 20-as, 30-as, 40-es éveknek a trendje volt. A mai világ szintén nem biztos, hogy pontosan erre hangolódik, de egyre inkább a világban, a művész társadalomban elnyerte a méltó jutalmát a mester. Tehát akit korábban kutyába se vettek, ma a legnevesebb galériák kiemelt helyén látható az ő alkotása. Már életében tulajdonképpen a 70-es évek elején, 60-as évek végén fölfigyeltek rá az akkori művészettörténészek, az akkori megyei vezetés fölkarolta, és tulajdonképpen így került a miskei lakásból, padlásról több száz, több ezer alkotás Kecskemétre a Cifrapalotába. És később, halála után 1995-ben a szevillai világkiállításon ő képviselte a magyar piktúrát. Érdekes dolog volt 1976-ban, amikor Pozsga Imre, ő akkor művelési miniszterként töltötte be ezt a szerepkört, közéleti ember volt korábban is, és ma is hallani az ő ténykedéséről, igazi kultúrpolitikusnak számított, ő elrendelte, hogy a műcsarnok valamennyi helyiségébe Tóth Menyhértet állítsanak ki. Ezt Pozsgai Imrétől hallottam az egyik kiállítás megnyitón, hogy összesúgtak, búgtak a művészettörténészek az ország eme intézményében, mit akar a miniszter, mit akar a főigazgató, tehát igazándiból nem nagyon tudták még, hogy ők sem egészen tudták az ő helyét. De hát kénytelenek voltak, hatalom az hatalom, és berendezték az egész teret Tóth Menyhért alkotással, óriási volt a sikere. És hát később is volt a után, különösképpen a posztumusz kiállítások egész sora azt jelzi, hogy van egy különleges, egy csodabogár, senkihez nem hasonlítható művész. Ő tulajdonképpen többször próbálták sarokba szorítani, vagy kérdezni, hogy Menyus bácsi, most azt árulja, hogy hova is sorolható be az ő alkotása. Ki az ő példaképe, milyen iskolához tartozik. És hosszas hallgatás után a következőt mondta a mester, nesze semmi, fog meg jól, azt mondta Menyus bácsi, hogy a parasztnak is van álma. Tehát tulajdonképpen nem sok mindent árult el, de az biztos, hogy van álma, és ha valaki tájékozódni akar, vagy meg akarja érteni, de én azt mondom, hogy elsőként érezze meg, hogy valami különleges dolog ez, nem egy olcsó álom, nem ígér Tóth Menyhért könnyű, olcsó álmat, különleges álmat ígér. És ha belegondolok, több év, 10-20 év távlatából is valahol mindig elő-elő bukkan az ő különleges bája, az ő különleges személyiség, az ő művészete.
Nagyon jó hallani, hogy tényleg ennyire kötött hozzá, és hallani tényleg a hangodból, hogy szereted, és szereted az ő képeit, az ő műveit, és hogyha most esetleg kedvet csináltunk a hallgatóknak, és én nagyon remélem, mert hogy én magamnak is kedvem támadt megnézni a kiállítást, akkor hol tehetjük meg ezeket a lenyomatokat, hol nézhetjük meg, csináljuk egy kis reklámot.
A legeslegjobb alkalomkor szerveződött ez a mostani beszélgetés, a Városi Galériában hétfő kivételével minden nap megtekinthető. Én ajánlom, hogy kikit érjen be. Nem baj, hogyha nem tetszik, nem fogja meg, de valamiféle hatást ki fog váltani. és az is elképzelt, hogy pár nap, pár év, vagy 10 év múlva ő is arra riadt, hogy Tóth mennyit bekopogtat, és megkérdezi, hogy hogy vagy, kedves Pajtikám.
Úgy legyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép végszó volt. Még egyszer köszönjük szépen Tamás Lászlónak, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának, hogy itt voltál velünk és kedvet csináltál. Szép napot, szia!
Köszönöm szépen!
Folytatódik tovább a Turmix itt a Korona FM 100-on, Radics Gigi után a Paks 2-vel.
Csak is okosan minden beleadsz, de hidd el, az életből így kimaradsz. Tudd, hogy nem elég, ha mindig csak bólog.
Itt a Koronában 6 perc elmúlt el 10:30, ez továbbra is a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Folytatjuk tovább. Az idei év vezető híre volt ugye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megállapodott Vlagyimir Putyin orosz államfővel a Paks 2 projekt kivitelezésében történő közreműködésről, de hogy pontosan mit is jelenthet hazánk számára az évszázad beruházásaként emlegetett projekt, arról Kis Ádámmal, az ELTE atomfizikai tanszékének emeritus professzorával, az MTA magfizikai bizottságának elnökével beszélgettünk a Korona Caféban Gábor János kollégámmal.
A vonal túlsó végén Kis Ádám, az ELTE atomfizikai tanszékének emeritus professzora. Jó reggelt, professzor úr!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Önöknek is és a hallgatóknak is.
Igyekeztünk már némi kis képet adni a hallgatóknak korábban arról, hogy mibe is kerül ez a projekt tulajdonképpen, meg hogy 11 felhőkarcolót lehetne belőle építeni akár. A kérdés mindig ugye az vetődik fel, hogy megéri-e nekünk Paks 2.
Talán ott kezdeném, hogy ezt egy más kontextusba kell vizsgálni, hogy megéri, nem éri meg. Arról van szó, hogy Magyarország folyamatos energiaellátása az egyik legfontosabb érdeke a magyar társadalomnak. Hogyha nincs folyamatos energiaellátás, abban az esetben az egész társadalomnak a kötőszövete összeomlik, a társadalmi folyamatok nem tudnak lezajlódni, és az egész társadalom teljesen kifordulhatna önmagából. Na most ez volt a bevezetésem, és a következő pont pedig az, hogy Magyarországon az elektromos energiának 40% körüli részarányát paksi atomerőmű termeli meg. Talán közismer, de kevésbé figyelnek rá oda az átlagos rádióhallgatók, hogy most volt egy eljárás, amelynek keretén belül a 4 paksi blokkot 20 évvel meghosszabbították az üzemidejét. Tehát ez azt jelenti, hogy 1932 és 37 között Magyarország jelenlegi energiatermelésének a 40%-a ki fog esni. Annak, hogy ezt pótoljuk, föltétlenül gondolkozni kellett már 10 évvel ezelőtt is, és rendkívül fontos aktuális kérdés ma is. Tehát nem arról van szó, hogy egy felhőkarcolóval többet építünk, hanem hogy biztosítjuk-e az országnak az életét.
Tehát akkor a Paks 2-ről egyébként hamarabb el kellett volna kezdeni gondolkodni?
Paks 2-ről nagyon régóta gondolkozik mindenki. 2009-ben volt az a bizonyos országgyűlési határozat, és ha visszaemlékeznek rá, akkor a parlamentben alig volt más olyan téma, amivel kapcsolatban az akkori kormánypártok és az akkori ellenzék egyetértett volna, és szinte 100%-os, tehát nagyon néhány képviselő szavazatának a kivételével egyetértés volt arról, hogy ezekről a kérdésekről gondolkozni kell, és az atomenergia jövőjét Magyarországon meg kell határozni. Tehát ezt megítésem szerint a döntéshozók nagyon régóta ismerték.
Na most annak ellenére, hogy nagyon röviden néhány mondatban foglalt össze a beszélgetésünk elején, ez egy elég sötét vízió volt, amit előrevetített egy ekkora energiatermelő kiesés esetén, már a társadalmi folyamatokat érintve.
Igen, de ez egészen biztos, hogy így következik be. Gondoljon bele, a legtöbb ember arra gondol, hogy az, hogy nincs energiaellátás a társadalomnak, az azt jelenti, hogy egy kicsit kevesebb televíziót nézünk, egy kicsit többet kell majd dolgozni, de körülbelül minden ugyanúgy megy, ahogy eddig. Mindenki gondoljon arra, hogy Magyarországon legalább 2 nagyságrenddel több energiát fogyaszt minden ember minden nap, mint amit egy normális férfi egy nap alatt fizikai erővel el tud végezni. Tehát szó nem lehet arról, hogy az energia ellátás kiessen.
És hogyha azt nézzük, hogy akkor a társadalom így folyamatosan is növekedni fog majd akkor az a fogyasztás, tehát az energia fogyasztása. A Paks 2 az meg fogja engedni, hogy többet fogyasszunk az energiából, vagy azt fogja biztosítani, ami most adott, és hogyha majd leáll néhány blokk, akkor ezt fogja fedezni.
Ez így van, ahogy mondtam most legutóbb. Egészen biztos, hogy ez az 5 év alatt, tehát 2032 és 2037 között az összes jelenlegi blokkot leállítják, és akkor az akkor meglévő energiatermelési kapacitás, mint egy 2 gigawatt teljesítmény, az kiesne. Tehát ennek a pótlásáról már most, még egyszer megismétlem, régóta gondolkoznunk kell.
Az ELTE atomfizikai tanszékének emeritus professzora Kis Ádám a vonalban. Voltak itt olyan hangok, akik azt említették, hogy valóban az energiafogyasztás növekedése az vizionálható, főleg mondjuk a nem tudjuk milyen közeli jövőben bekövetkező fosszilis üzemanyagok lecserélése, és valószínűleg villamos energiára történik. Ez akkora többlet lehet, vagy lesz?
Nem lesz ez többlet. Hogyha belegondol abba, hogy az a 2 gigawatt teljesítmény kiesik, akkor ez ugyanazt a 2 gigawattot lépteti be. Tehát biztosíthatja azt, hogy jellegi szinten folytatódjon az elektromos energiatermelés. Lesz egy átmenetileg egy néhány év, amikor Magyarország többet termel, esetleg, mint amennyire akkor szüksége lenne, de gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy a jelenlegi energia termelést biztosítja.
És mi a véleménye, professzor úr, azokról a hangokról, akik azt mondják, hogy lehetett volna más energia is, ne adj Isten, még olcsóbban is, mondjuk összehasonlítva a kanadai napi szélerőmű parkkal, amiből több mint 3-at lehetett volna építeni ugyanezért a pénzet?
Nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy a megújuló energiák igazi alternatívát jelentenek a fosszilis, tehát az ásványi energiaordozók és az atomenergiával szemben. Azonban azt kell hangsúlyozni, hogy a megújuló energiák, amelyek közül legalább a napenergia direkt felhasználása, a szélenergia, a biotömeg felhasználása, a geotermikus energia bizonyítja azt, hogy nagy mennyiségű energiát lehet belőle előállítani. Azonban arra kell gondolni, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy ezeknek is óriási környezeti hatásai vannak, teljesen szétrombolják a tájat, és a környezet terhelés az nem elhanyagolható. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ugyanakkora energiatermelése kell meghatározni azokat a károkat, amelyek bekövetkezhetnek, mint amennyit egy például egy kiváltott atomenergia jelent. Tehát hadd még egy példát rá, ahhoz, hogy például ugye a Bős Nagymarosi erőmű 10 éves szlovák hivatalos adatok szerint átlagosan 300 megawatt körüli teljesítménnyel termeli az elektromos energiát. Ez gyakorlatilag egy paksi blokknál kevesebb, annak 60%-át állítja elő. Megépítették ugye a szlovákok a Bős Nagymarosi erőművet, és mögötte egy 40 négyzetkilométernyi tározó van, tehát óriási területeket elfoglal. Tehát mindezt figyelembe kell akkor is venni, amikor ezekről a megújuló energiákról beszélünk, nem beszélve arról, hogy a megújuló energiák, bár nyilvánvalóan csökkenni fog az a pénz, amivel belekerül az elektromos energia előállítása, pillanatilag egyáltalán versenyképesek sem az ásványi energiaordozókkal, sem pedig az atomerőművel. Tehát ezzel lehet gondolkozni, hogy minél jobb legyen a részarány. Én a magam részéről messzenőleg támogatom minden megújuló energiájú energiaforrásnak a üzembeállítását, azonban messze vagyunk attól, hogy abban a nagyságrendben, amiben Magyarországnak szüksége van erre az energiára, ott összejövessenek a teljesítmények.
Akkor a Paks 2-nek, professzor úr, a környezetre gyakorolt hatása az így kisebb részarányában, mint hogyha akár a szénenergiaművet építenénk?
Nézze, az atomerőművekről nyilvánvalóan azt kell tudni, hogy egy veszélyes ügyem. Tehát arra kell törekedni, hogy minél jobb biztonsággal, a természet törvények nagy katasztrófának a bekövetkeztetét nem zárják ki, csak az nem következik be, nem következhet be, amit a természet törvények kizárnak. Azonban a jelenlegi technológia mellett ez ennek a fölléptét minimálisra lehet csökkenteni, és ha a társadalom összehasonlítja azokat a károkat, ami az energia meg nem termeléséből, vagy pedig más úton való megtermeléséből származik, akkor bizony erősen versenyben van az atomerőmű arra, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ez a megoldása helyes.
Azt hiszem, hogy kritikus ponthoz érkeztünk, főleg mondjuk ugye Kalocsai Központú Rádióként, hogy 30 kilométerre van innen a Paksi atomerőm, és lesz majd Paks 2, amikor a biztonságról beszélünk, és ugyebár tudjuk azt, hogy a Rossz Atom építi, majd a Paks 2 projektben ő lesz az építő. Mit gondol a cégről?
Ja, én a magam részéről úgy gondolom, hogy ez egy világszínvonalú cég, amelyiknél az eddigi teljesítménye az már bizonyította azt, hogy valóban üzembiztos atomerőműveket, amelynek természetesen a tényleges megépítésébe nagyon sok szakember fog beszólni, és Magyarország mindvégig ellenőriz fogja a biztonsági előírásoknak a betartását.
Professzor úr, engedje meg, hogy egy kicsit visszakanyarodjak. Néhány perccel ezelőtt azt említette, hogy majd lesz néhány év, amikor több energiát fogunk majd termelni, mint amire az országnak szüksége van. Ez nem lesz pazarlás?
Hadd mondjam azt, hogy én belőlem az optimista magyar állampolgár szól. Én hadd mondjam azt, hogy mire végigmegy ez a két blokk azon, hogy tényleg megépüljön, és végleges engedélyt kap, addig a végső határ környékén leszünk. Tehát másrészt pedig szinte biztos, hogyha lenne egy-két év, amikor több energiát termelne, azt a nemzetközi piacon értékesíteni lehet. Emberi számítás szerint ez a helyzet.
Alapjáraton, tehát akkor jó üzlet ez a Magyarország energiatermelését és felhasználását 2100-ig meghatározó intézmény?
Nagyon nehezen vállalkozom a válaszra, mert ez egy igazából egy politikai kérdésre adott válasz. Én a magam részéről személyesen úgy gondolom, hogy igen.
Mit gondol be egyébként mondjuk csak hasonló méretű erőműveknél, mert nyilván rengeteg embert érdekel ebben a vételkörzetben is, hogy mekkora létszámmal tud üzemelni, és mennyi munkát adhat egy ilyen erőmű. Méreteiben egyébként nagyobb lesz, mint Paks? A jelenlegi Paks?
Nem, ez fizikailag körül ugyanolyan lesz. Tehát egyszerűen nyilvánvaló, hogy a Paksi telephelyen van, a Paksi telephely az sok szempontból levizsgálták már, és a mérete körül ugyanaz lesz. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor az atomerőművek működnek, túl sok munkahelyen több nem lesz, mondjuk kétszer annyi, mint jelenleg Paksnak van, addig, amíg építkezés folyik, addig nagyon sok embernek adhat munkát. Ez egy hosszú időszak lesz, 2 évtized.
De egyébként működési mechanizmusában ugyanaz lesz, mint az eredeti?
Az alapnéze, alig van olyan két reaktor, amelyik pontosan ugyanaz. Nyilvánvaló, hogy az általánosítási szint alatt minden reaktor egyedi. Na most a maga az alapelv, amivel működik ez az atomerőmű, ez ugyanaz lesz, mint a jelenlegi négy paksi blokk. Tehát ez például az a típusú reaktor lesz, amelyik semmi módon nem tud felrobbanni, tehát attól nem kell félni ott Paks környékén sem, hogy egy nukleáris robbanás következik be emiatt, azt viszont természeti törvény zárja ki.
Az ELTE atomfizikai tanszékének emeritus professzora Kis Ádám. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, alig, hanem el kell engednünk vizsgáztatni.
Kérem szépen.
Köszönjük, hogy itt volt.
Viszont hallásra.
Még egyszer köszönjük szépen a beszélgetést Kis Ádámnak. Azonnal visszatérünk a Turmixban. Egy délutáni bátyai programot ajánlok majd a figyelmében, amelyen sok-sok érdekességet tudhat meg ön is a helyi nemesség történetéről. És benne a Turmix, ahol a legutolsó témákat élünk is vissza. Ma délután ugyanis 4 órakor dedikálással egybekötött könyvbemutatót tart dr. Fehér Zoltán Pilinszky-díjas néprajzkutató, a Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a 18.-19. században címmel. Az azonos című kötetről a Bátyai könyvtárban tudhat meg többet, na meg persze itt nálunk a Korona FM 100-on. Felkerestük ugyanis a szerzőt, aki maga mesélt arról, hogy mi mindent foglalt most könyvbe.
A falu helytörténetével
zenekarral és néprajzával 60 éve foglalkozom, és a bátyai nemességről már említést tettem az egyik munkámba, de aztán a helybeli anyakönyvekben még újabb adatok kerültek elő, és ebből kiderült, ami a útbéri perben is meg volt említve, hogy bátyán rengeteg nemes volt, ahogy egy kis túlzással írják a 19. század végi úrbéri perben, hogy talán több nemese volt a falunak, mint a hány jobbágya. Na most ezeket írtam én, összeszedtem ki a anyakönyvekből és egyéb forrásokból. Nagyon sok adatom előkerült házi levéltárakból, amelyeknek a másolata nincs meg már a hivatalos, tehát az állami vagy a megyei levéltárakban. De azon kívül vannak itt építészeti emlékek, vannak itt tárgyi emlékek, őrzik az egykori nemesek nevét a határrészek, és nem egyszer a család nevekhez tapadó ragadvány nevek. Úgyhogy érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert Magyarországon a parasság vizsgálata mellett meglehetősen elhanyagolt a társadalom néprajznak ez az ága, amelyik a falusi köznemességgel foglalkozik. Ez évtizedeket vett igénybe. Több, nem ezer, több, talán több tízezer nevet kellett végig döngésznem ahhoz, hogy ezt a néhány száz nevet megtaláljam, amelyek a könyvemben szerepelnek. És ezekről is némelyik esetben csak sejthető, hogy nemes, mert hisz nem írják oda minden esetben a prédikátumot, vagyis azt, hogy dominus vagy nobilis, ami jelzi azt, hogy az illető nemes, de a furcsa névből, nem csak a vezetéknévből, hanem gyakran a szokatlan keresztnévből is gyanítható, hogy ez az illető nemes. Na most még egy érdekesség, hogy a bátyai nemesek, mint ahogy általában a magyarországi nemesek, bár nagyon rossz hírüket költötték, különösen a 19. századi libertinus forradalmi plebejus költők, írók, Petőfitől kezdve, Arany Jánoson, Fazekas Mihályon, Ötvös Józsefen keresztül. Tehát ezek a nemesek nem különültek el annyira Magyarországon a néptől, mint például a német nemesek vagy a lengyel nemesek. Ezt bizonyítják az anyakönyvek is, hogy nem csak jobbágynak vállaltak komaságot vagy násznagyságot az élet egy-egy nagy eseményén, hanem még cigányoknak is. A bátyai nemeseknek az emlékét az említett forrásokon kívül megőrizte a népi emlékezet is. És ezekben a népi emlékezésekben, de még népmese is fonódik például a Vigyázó gróf köré, egy ilyen adaptált, országosan ismert népmese, és ezekben az emlékezésekben, ebben a folklór műfajban hiányzik az a Ortutai által különösen hangoztatott osztályharcos szemlélet. Tehát nem ellenségként állítják be a helybeli nemeseket a népi emlékezésben, hanem a nép barátjának, akik barátságosak, jótevői voltak a szegény népnek. Hiába mondja Ady Endre, hogy iskolába így tanítják, szegény embert ág is húzta, 1-2000 úr kötötte millió jobbágyát gúzba. Szóval a helyi események nem mindenkor támasztják alá a nemességről kialakult általában rosszindulatú és ellenséges szemléletet. Az egész bemutatót a legfőbb szponzorom, a bátyai savanyító üzem tulajdonosa, Tordi Mária, harangozóné Tordi Mária rendezi, és itt egy kis műsort is ad a népdalkör, ahol az általam gyűjtött bátyai népdalokat énekelik, azután az iskola énekkara, amely szintén az én gyűjtésemből fog előadni valamit, azután pedig egy állófogadással fogjuk zárni, és könyvvásárlás lehetővé válik a bemutató végén. Szombaton délután 4 órakor a bátyai művelődési házban a könyvtár helyiségében. Egy ilyen nyilvános interjút fog velem készíteni a könyvtár vezetője, Székely név Ági, aki a könyvtár vezetője. És az ő kérdéseit még kiegészíthetik a közönség soraiból is kérdések, hisz a közönség soraiban bizonyára fognak ülni fekete nevűek, csanádi nevűek, akiknek az ősei föltehetőleg nagy valószínűséggel nemesek voltak. De a család már rég nem tud arról, hogy nekik ilyen felmenőik léteztek.
Dr. Fejér Zoltán néprajzkutató a ma délután 4 órakor kezdődő Bátyai könyvbemutató kapcsán arról is mesélt rádiónknak, hogy hogyan pontosítja a múlt századok nemességéről kialakult általános képet a bátyaiakat alapul véve.
Ezekről a nemesekről a közhiedelem azt gondolja, ugye, hogy gazdag emberek voltak. Na most a bátyai nemesség, a nemességnek egyébként tudjuk a nemzettörténetből, hogy különböző rétegei léteztek. Voltak főnemesek, akiknek igen nagy birtokaik voltak. Voltak aztán köznemesek, és voltak a hétfilofás nemesek, vagy a kurta nemesek. Hát bátyán inkább ez az utóbbi volt képviselve, tehát azzal, hogy valaki a nemesi rangot viselte, esetleg szegényesebb sorban élt, mint a szomszéd nyolcat telkes jobbágy. Tehát nem volt jobb életkörülménye, csak annyi joga volt, hogy a jobbágyjal szemben nem adózott. Ők ugye vérrel váltották meg az adózást, de és mindig büszkék voltak a nemesi mi voltukra. Gondolkodásukban tehát különböztek a falu népétől, de egyúttal mintát és tekintét is képviseltek a faluban. Minden bátyai jobbágy vagy zselér család büszke volt arra, hogyha például a gyerekének a keresztelőjén egy ilyen nemesi rangú személy tartotta a keresztvíz alá a csemetét. És így komaságba kerülhetett egy nemessel. Vagy büszke volt arra, hogyha a esküvőjén a násznagyságot egy nemes úr képviselte. Egyébként igen sok táblázatot mutatok be, amely bizonyítja azt, hogy a legtöbbször azért a nemesek nemessel házasodtak, nemes volt a komájuk, nemes volt a násznagyuk, de nem egyszer jobbágyokkal is keveredtek, tehát nemes úr jobbágy leánypettel, vagy jobbágy legény nemes kisasszonyt vezetett az oltárhoz. Ilyenféleképpen tehát nem volt, ahogy említettem az előbb, az a nagy társadalmi elkülönülés, ami például a lengyel nemességet képviselte. Amikor ezt a nemes szót hallják, akkor az említett költők, írók versei, regényei befolyásolják az emberek gondolkodását, de ne felejtsük el, hogy 1000 éven keresztül az úgynevezett feudális Magyarországon a középkortól kezdve a 19. század közepéig a rendi társadalomban, ha nem lett volna nemesség, akkor nem lett volna magyar irodalom se, hisz nem csak a politikát, hanem a művészetet, tudományt is olyan személyiségek képviselték, akik nemes családból származtak. Tehát egy Berzsenyi Dániel, egy Kölcsey Ferenc, egy Bacsányi János, Ötvös József, és így tovább, Ady Endre nem a jobbágyság soraiból származtak. A nemességnek tehát igen sokat köszönhet a magyar nép, a magyar történelem folyamán.
Nagyon szépen köszönjük dr. Fejér Zoltán tanár úrnak a beszélgetést. Aki pedig szeretne jobban képbe kerülni a témában, megteheti ma délután 4 órakor a Bátyai Könyvtárban, ahol dedikálással egybekötött bemutatót tart majd a szerző. Én pedig köszönöm szépen a kitöntető figyelmet. Ennyi volt január 25-én a Turmix. Térségi magazinunk a legközelebb holnap délelőtt jelentkezünk ugyanebben az időben. Most pedig jön Korsos Éva a Koronában, aztán hétvégi lazító dalokkal jövünk itt a Korona FM 100-on.
Készült a médiatanács támogatásával.
A média mecenatúra program. Mom.